Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, Rutai Gábor költő Mata vagyok. Remélem, hogy most már vannak törzs hallgatók, úgyhogy ők tudják, de az újaknak elmondom. Ez a beszélgetés mindig egy verssel indul, a beszélgető társam pedig mindig egy olyan személy, aki számomra izgalmas, érdekes, itt ül velem szemben, Soma Mamagés, akit köszöntök sok szeretettel.
Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek Költő Matánál, akinek a verseit olyannyira szeretem, hogy az anyámnak a pár évvel ezelőtti születésnapjára a te akkor viszonylag frissen megjelent verses kötetedet vittem, aki elkezdte blattolni, ezt te jól tudod, igen, hiszen fönt vannak a YouTube-on Löki Lenke szavalásai a Költő Mata kiválasztott verseiből, úgyhogy azóta is ez egy ilyen fényes nap, ha visszaemlékszünk arra, hogy mennyit mulattunk, nevettünk azokon a frappáns verseken, úgyhogy ezúton is köszönöm neked anyukám nevében is.
Én meg neki köszönöm, úgyhogy innen is puszilom, puszi Lenke néni.
Mert hogy össze is hoztalak benneteket.
Igen. És hát be is akartam varázsolni ebbe a műsorba az ő személyiségét, mert a műsor előtt, amikor diskuráltunk, hogy érkezel, akkor mondtad, hogy játszunk, és sokat gondolkoztam a játékról, és eszembe jutott ő. Úgyhogy majd térjünk rá vissza mindenképpen, mert szerintem a játék szempontjából, a játékosság, a felnőtt játékosság szempontjából szerintem fontos az, hogy honnan jövünk, meg honnan hozzuk a mintánkat.
Ez egyértelmű.
Oké, szuper. És örülök a témának, a témafelvetésnek, hogy a játékról beszéljünk, mert szerintem e tekintetben nagyon egyformák vagyunk, mind a ketten szeretünk játszani, és egyébként hozzáteszem, hogy mindenki játszik, csak van, aki nem tudja, hogy játszik szerintem, úgyhogy erről is.
Holott körülbelül 500 éve már megírta Shakespeare, hogy színház az egész világ, és színészben nem minden férfi, és színész minden nő, tehát ez az egész földi lét egy játszótér.
Szuper, én is pont erre gondoltam. Annyi szerepünk van, folyamatosan játszunk úgyis, de egy kicsit előre szaladtunk, mert hogy illik ismertetni a verset, amivel érkeztél, és azt mondtad, hogy vagy azt kérted, hogy engedjen meg, hogy akkor ne csak egy vers legyen, hanem hozzál egy kis prózát is mellé, illetve még egy dalt is, úgyhogy a tematika köré most nagyjából, amit egy rádióban föl lehet sorakoztatni, az minden jön.
Hát alapvetően én szeretem betartani a játékszabályokat, mert tudom, hogy ide egy verset kell hozni, de amikor megnéztem ugye több ilyen YouTube-os felvételt, és láttam, hogy a Scherer Péter is hármat hozott, akkor azonnal felrobbant a bennem élő mohó kislány. Hát a Scherer Péternek szabad, akkor nekem is.
Igen, hát neki se szabadott, és neked se.
Látod, de így hát indul el a következetlenségből egy, igen, egész folyomány.
Át fogom keresztelem is. Hozz egy verset, vagy ne. Vagy többet. Mit hoztál, ha kezdjük a verssel?
Kosztolányi Dezsőnek a Játszótársam mond, akarsz-e lenni versét hoztam, de valójában Hamvas Bélának egy olyan idézetét, ami nekem ilyen alap szellemiség az életemben, és az egyik legjobban azt mondanám, hogy ez a téma foglalkoztat, hogy hol találkozik egymással a sors és a szabad akarat. Mert amikor már belépsz a szabad akarat lehetőségébe, akkor onnantól te vagy a saját életed játékvezetője.
A sors meg a szabad akarat útvesztőjében könnyű elveszni.
Egy egész élet. Itt van erre a labirintusra.
Aha. Na, akkor erre is majd sort fogunk keríteni, de akkor legalább annyiban tartsuk be a szabályokat, hogy megkérhetlek, akkor felolvasnád a Kosztolányi verset, mert olyan szép.
Nem kezdhetném a Hamvassal?
Kezd a Hamvassal.
És akkor utána.
Jó.
Téved, aki azt hiszi, hogy a világot irányító legmagasabb ok, cél, értelem, törvény. Nem. A legmagasabb éppen ennek ellenkezője, vagyis annál is több, ami túl van okon és célon és értelmen és irányon. Ez az isteni, a szabad, a játék. Ez az egyedül méltó az istenekhez játszani. S a világtörténetben nem szabad irányokat látni, hanem játékokat. A helyesen felfogott élet játék. Isten játszik velünk, és milyen jó, hogy így van. Ez a Hamvas idézet és a Kosztolányi vers. A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig-mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni, gyerekszívvel fontosnak látszani, nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt, lehet-e némán teát inni véled, rubin teát és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő, szegény, beteg ember, kifütyűrész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifratemetőt? Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenne a földön, s akarsz-e játszani halált?
Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezt a két alkotást. Ezzel a Kosztolányi verssel kezdenék, egy nagyon népszerű, közkedvelt vers, és nagyon megosztja a versnek a rajongó táborát, miszerint ez egy játékos, jókedvű vers, vagy pedig egy végtelenül szomorú vers.
Abszolút játékos és jókedvű vers. Nincs semmilyen szomorú abban, hogy meghalunk. Hát mi ebben a szomorú? Hát könyörgöm. Szomorkodjunk a fölött, hogy minden össze lehullik a fa levél. Hát körülbelül ennyire szomorú a halál. Tehát a halálnak egy annyira, hát nem is tudom, azt mondanám, hogy szűklátók körű értelmezése az, hogy ez egy tragikus dolog, és szomorkodni kellene rajtam, és pont ezért rengeteg tabu fonódik rá. És nekem az életem egyik célja az például, hogy nagyon szeretnék úgy felkészülni a halálra, hogy akár magam dönthessem el, hogy mondjuk visszavonom már az élni akarást, bár ezt még nehéz így kimondani, mert elképzelem azt, hogy akkor reméljük már lesznek dédunokáim is, nem csak unokáim, mert hosszú életet szeretnék, és akkor egyszer csak azt mondani, ennyi elég volt ebből a játékból, de mindenképpen akkor maradjunk annyiban, hogy a tudatos halál az nem kérdés, az 100%, hogy az életem célja, és valójában én készülök is a halálra. Nem azt mondom, hogy nap, mint nap, de mondjuk az egészen biztos, hogy nincs olyan hónap, hogy egyszer, kétszer, háromszor ne gondolnék arra, hogy összegezzek, mert rendszeresen összegzek, mert az összegzés a tudatos meghalás egyik nagyon fontos lépése, a másik nagyon fontos lépése pedig megbocsátani mindenkinek, és hát ami még nehezebb, saját magamnak. Vagyis szeretnék szégyentelenné válni teljes mértékben, még a halálom előtt. Tehát én egy szégyentelen nő szeretnék lenni, és már most eléggé az is vagyok.
Pont ezt akartam mondani, hogy ezzel nem kell addig várni.
De most gondolj bele, ezért ez eléggé súlyos kijelentene azt, hogy szégyentelen szeretnék lenni. Az azt jelenti, hogy semmilyen tettedet, gondolatodat, érzésedet, ami valaha megvolt, vagy akár most van, nem szégyelni. Nem szégyelni az árnyékaidat, nem szégyelni az elkövetett hibáidat, már pedig mindenkinek van bőven vastagon, nekem is. Úgyhogy végül is folyamatosan készülök erre a csodálatos átmenetre, és ráadásul kiskorom óta kiskorom óta tudásom van arról, hogy újra jövünk és megyünk, tehát reinkarnálódunk, tehát hiszek a reinkarnációban, vagy inkarnálódunk, mindegy, mondhatjuk így is, és voltak már inkarnációs emlékbetöréseim is, amik engem leptek meg a legjobban, mind a kettő fényes nappal lepörgött előttem, ott azon a helyszínen levő életem. Az egyik Angliában volt, a másik Ráckevén. És voltak olyan misztikus élményeim is már, amikor azt éreztem, hogy olyasmiben vagyok benne, amit majd a másik dimenzióban is látni fogok. Tehát most azt mondom, hogy nem félek a haláltól, vannak emlékképeim a halál, vagy a köztes létről és más életeimből. Tehát,
ez is a játék része?
Ez is a játék része.
Mert azt úgy fogalmaztál az előbb, hogy a halálod előtt azt fogod kijelenteni, hogy elég volt a játékból. De akkor végül is
most folytatódik. Azt gondolom, pontosítok, most azt gondolom. De azért hagyjuk meg a játékteret, hogy lehet, hogy nem gondolom akkor azt. Most itt 57. évesen ezt gondolom. Sőt, egy olyan tervünk is van Gyurival, hogy jó lenne együtt átmeditálni magunkat, amikor eljön az ideje.
Aha. Hát ez izgalmas, érdekes tervek ezek.
Erről már sokszor beszéltünk, nagyon-nagyon sokszor. Ugye de most érdekes. Lesz nem soká, pár nap múlva 33 éve, hogy együtt vagyunk, tehát volt rá időnk.
Azt mondja Kosztolányi, hogy engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt, a halál, más nem. Azóta vagyok ember, mióta nagyapámat láttam holtan. Költő, művész, gondolkodó is csak azóta vagyok. Nekem az egyetlen mondani valóm az, hogy meghalok.
Hát ez egy nagyon erősen csengő kijelentés, de nem hiszem el neki.
Pont tőle, nem ugye? Hiszem, pont tőle nehéz ezt el.
Ez egy pillanat volt, amikor ez így kijött belőle, azért az ő élete és munkássága nem ezt bizonyítja, baromira nem csak ez érdekelte, tehát ő egy nagyon gazdag szellemiségű és hihetetlen játékos, ez páratlan személyiség
Babics az,
volt.
Babics az életkedvés lobogás hősének nevezte őt.
Abszolút.
Euforionnak, meg hát ahogy ismerjük az életét, azért nehéz valóban. Mégis a vers végén ugye a halált emlegeti, hogy akarsz-e halált játszani, de mégis mi is erről beszélgettünk.
Hát
hogy ez is a játék része. És akkor lehet, hogy most emlegetném ide megint az édesanyádat, vagy akár az enyémet is, akit szintén puszilok, hogy idős korukra is játékos emberek mindketten, mégpedig úgy, hogy nem tudom, a háború árnyékából nőttek fel, és egy rettenetes elnyomásban nőttek föl, és mégis meg tudtak maradni ennyire élettel telinek, és vidámnak, és játékosnak. Hogy mi lehet szerinted az ő titkuk?
Nagyon jó kérdés. Hát az anyukám, ahogy hát megy előre az évekkel, ugye ő 41-es születésű, már betöltötte a 82-t, és ő már mozgáskorlátozott, tehát nem tudja elhagyni az otthonát, csak ha hozzuk visszük kerekesszék, stb. Vagy még titjek-totyok pár lépést, és ő megmondta, hogy Jönnyikém, engem így a vége fele inkább már a szép és a jó érdekel. Tehát... Nem vagyok a világból kíváncsi igazán már az ártásra, a sötétre, mind a mellett nem vak, mert meghallgatja a híreket. Sokszor le is beszélem rá, hogy nem kell megnézni minden nap a tévében anya a híreket, mert az pont ő szívja ki az életerőt, mint valami dementor. De ha bárki fölmegy a Facebook oldalára, hogy ez nyilvános, Löki Lenke, ilyen jó pofa neve van, akkor virágok, versek, szép tájak, versek, virágok, bölcsesség, bölcsesség, szép táj, virágok, versek. Ezzel van tele a Facebook oldalam, egy nagyon szép és nagyon pozitív, tehát ő ezt választja is. És egyébként meg mindig is egy bohém, vagány, belevaló művészlélek volt. Ő maga előadó művész szeretett volna lenni, a versek szeretete is tőle jön. Mind a mai napig több mint 100 verset tud fejből az anyám, tudod, szavart is neked.
Bizony, emlékszem.
Párat, tehát ő versekben él, és esténként, amikor nem tud, vagy éjszakánként aludni, akkor előveszi a verseket, hogy trenírozza az agyát, memorizál, hogy még mindig emlékszik erre a sok tucat versre. És hát én is ebben nőttem föl, tehát egész életében szavalt. Tehát nekem ez olyan volt, mint a gyerekeknek a mese.
Miért kell addig várni, hogy az ember csak a szépre és a jóra legyen kíváncsi, és azzal vegye magát körül, amikor már mondjuk belefáradt a sok rosszba?
Szerintem ez is egy kondicionálás. Rá kondicionálódunk. Egy csomó minden kondicionálás. Én most már ennyi önmunka, öngyógyítás után bátran kijelenthetem azt, hogy köszönöm szépen, én még igaz, hogy remélem nem a halál küszöbén levő idős nő vagyok, de én ezt az életet eldöntöttem, hogy én élvezni szeretném, és élvezni fogom, sőt, hozzáteszem, élvezem is. Tehát néha így bele is gondolok, hogy szinte olyan, hát dicsekvésnek tűnhet, hogy azt mondom, hogy én boldog vagyok, és majdnem, hogy illetlen ebben a világban azt mondani, hogy hát én kérem, boldog vagyok, én jól érzem magam a bőrömben, és tudom, hogy nagyon sok nehézség van a világban, hogy ne tudnám, hát a segítek egy családom.hu oldalam révén nap mint nap szembesülök azzal, hogy elképesztő milyen élethelyzetben vannak emberek, és hát nyilván ezen igyekszünk a fantasztikus önkéntes csapatommal segíteni is, de ennek ellenére rendszeresen szétválasztom a három dolgot a világban, ez az én dolgom, az ő dolga, vagy az Isten dolga. És nem húzom magamra azt, ami nem az én dolgom, amivel, ha elkezdek foglalkozni, úgy sem tudok más tenni, mint hogy sopánkodok, vagy éppen lezuhan az energia szintem, és nekem ez az életem van, amit abszolút szeretnék úgy kimaxolni, hogy ez egy örömteli, fényes élet legyen, mert mint anyafa, pontosan tudom, hogy az én boldogságom és az én fényem megy a gyerekeimnek, a testvéreimnek, de még az őseimnek is. És erről eszembe jut egy nagyon szép mondat, ez nem az enyém, de sokszor előveszem, hogy mi vagyunk minden ősünk élő reménysége, hogy nekünk sikerülni fog. És ha nekünk sikerülni fog, kvázi napról napra egyre inkább a saját életünket élni, és boldognak lenni, ezzel igazoljuk az ő életüket, és az ő nehézségeiket is.
Nem felelősség ez?
Persze, hogy felelősség. Lehet, hogy ez is sors anyafának születni.
Amiről szerettem volna még a vers kapcsán beszélni, hogy a másik szereplőt is vonjuk már be, hiszen a vers az valakihez szól, és valahogy Kosztolányinak a lírai énjét átformálja egy ilyen szabad gyermeki énre, és játszani hívja a másik felet, mégpedig úgy, hogy azt mondja, hogy legyél velem gyerek, és úgy játszunk együtt. Ugye a pszichológia ismeri a társas kapcsolódásokban azokat a szinteket, hogy szülő-szülő kapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat, vagy gyerek-gyerek kapcsolat.
Igen, ez Erik Bernének a nagyon híres tranzakcióanalízis elmélete.
Így van. És jó is, hogy emlegeted, ugye egy kanadai pszichiáter volt, és ő például ezt a gyerek-gyerek kapcsolatot, amire Kosztolányi is hív, ezt szeretői kapcsolatnak hívja, és ez nekem nagyon tetszik így, és én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban lehet, hogy érdemes erre törekedni, mert a párkapcsolatoknak szerintem a 90%-a te jobban fogod tudni, az előbb-utóbb becsúszik egy szülő-gyerek kapcsolatba.
Hát ez a játszma, ugye?
Igen.
A játszmának a lényege az, hogy nem azonos szinten levő emberek, hanem a szülő-gyermek, vagy a felnőtt gyermek van konfliktusban egymással, és nem veszik észre a felek, vagy legalábbis az egyik fél, hogy valójában ő egy ilyen regresszív állapotban van, és a benne levő sérült gyermek szól ki. Ott ki is lehetne tesztelni, hogy most hány éves vagy, drágám. De ezzel nyilván nem menne sokra az illető, mert ilyenkor a gyerek durcás, és abban a sértett vagy fájdalmas állapotban van. Hát nekem a párkapcsolatban a játék az életem központi része, és azt tapasztalom, hogy a párkapcsolatban az, hogy játszunk, az egy olyan, mint egy cinkosság, egy kikacsintás a szerepből. Mert valójában minden olyan helyzetben az életben, ahol megjelenik a kontroll, akarva akaratlanul szerepben vagyunk.
Itt most tartunk egy kis szünetet Somával, de nem sokára folytatjuk a beszélgetést.